reggeli személy.
Tud Zoltán, választási és közigazgatási szakértő van itt velünk, azt nem is mondom, hogy Szakács is. Jó napot kívánok itt a Klubrádió reggeli személy műsorában. És hát, ha minden normálisan megy, akkor azt hiszem 120-valahány nap, 9-8 van a mai beszélgetésünktől
pontosan
a
nem tudjuk,
választás. Mert... Hát ez az, hogy mennyire tudjuk pontosan, hogy mindig előkerülnek azért olyan hírek, rémhírek, hogy és mi van, hogyha nem lesz választás, vagy elnöki rendszer lesz, csinálnak az utolsó pillanatban, hogyha látják a közvéleménykutatáson a fideszesek, hogy nem nekik áll a zászló.
Választások biztosan lesznek, mert a világ legelvadultabb diktatúrájában is vannak választások, és nem szívesen halaszgatják el ezt a választást, mert az a nép előtt egyfajta meghátrálást jelent. Tehát biztos, hogy lesz. Azt nem tudjuk, hogy az alaptörvényben előírt április-májusi konkrét időpont mikorra fog esni.
És itt hát rögtön, ez az április, ami előkerül, ez csak egy olyan gondolat.
Egy politikai szándék. Ugye Orbán Viktor kiírta a hasára, hogy április 12, ebből a nép kitalálta, hogy ez a választásnak az időpontja. Azonban ez jogilag nem biztos. Jogilag az a biztos, hogy áprilisban, májusban kell tartani, és itt rögtön egy jogalkotási kurflira szeretnék rámutatni, mégpedig arra, hogy sokan azt hiszik, hogy befejeződött a választási törvénymódosítás folyamata.
Igen.
Egyrészt ez nem fejeződött be, semmi jogi korlátja nincs, hogy az utolsó pillanatig módosítsák, de már vannak olyan módosítások, amelyek majd 2026. január 1-én lépnek hatályba.
Például?
Például azt, hogy a választásokat milyen időtartamra korábban kell kitűzni, és most a törvénybe azt tették be, hogy 2026-ban a köztársasági elnök a mínusz 70, mínusz 90. nap között tűzi ki a választásokat.
Ez viszonylag későn. Viszonylag kis idő telik el a kettő között?
Hát eddig még rövidebb idő volt, csak most egy kicsit bővítették.
Jó, de ezt én nem látom olyan nagyon döbbenetes, befolyásoló.
De hát egy csomó minden, ez hasonló kisebb módosítás van a törvényben, amiről ma a lakosság szerintem nem tud.
Az egész biztos. Ugye a félelmek a körül csoportosulnak, hogy mondjuk a bejutási küszöb, ami most, ha jól emlékszem, 5%, listán 5%-ot kell szerezni egy pártnak, különben elveszik a szavazata.
Meg a töredék szavazata. Igen,
tehát akkor az megy a levesbe, hogy akkor, illetve nem is a levesbe, nem ország az relatív erősebb párt.
Elveszi a kicsitől.
És ugye itt van a mai tudásunk szerint két nagy párt és több kicsi. Most nyilván, hogyha egy párt, ami ma még azt gondolja nagy hangon, hogy ő indulni fog, de azért az utolsó pillanatban azt látja, hogy ez 2,5-3%, akkor a mai viszonyok között nem indul el, de hogyha azt mondják neki, hogy figyelj, lesz ez 2%, és akkor lehet bent látsz a parlamentben jó pénzért, akkor meggondolja mégis magát.
Igen, sőt, vannak olyan pártok, akik még nem alakultak meg, és nem is tudják, hogy indulni fognak, ezek a kamupártok.
Igen.
Mert akinek sikerül 71 helyen országgyűlési képviselőjelölteket állítani, ugye 500-500 ajánlás kell, az már is kap 600 millió forintot. És ezért vannak olyan pártok, amelyek ezen most elgondolkodnak, hogy kamupártként indulnak. Mindegy, hogy hány százalékot érnek el, de már a jelölésért kapnak 600 millió forintot.
De azzal nem kell elszámolni, hát azt még sem lehet hazavinni.
Nem, de hát az országos listás támogatással nem kell elszámolni, csak az egyéni választókerületi 1-1 millió forinttal kell dologi költségeket elszámolni.
Tehát most mi vagyunk itt ketten, szerzünk még 69 havert, elindulunk, és akkor... Szerintem a Fidesz még segít is nekünk jelölő cédulát szedni.
Hogyne.
És akkor elosztjuk ezt a 600 millát.
Igen.
Ez fejenként egy 80 milliót elviszünk.
Igen. Sőt, a pornó király, Magyarország pornó királya, hát már a múltkori választáson is indult, most is fog indulni, nem nagy dolog, hiszen van neki pénze annyi, hogy akár bérelni is tud jelölt ajánló szervezeteket és jelölteket is.
Hallom, hogy ez az iparág is nehézségekkel küzd a mesterséges intelligencia, de akkor ez lehet nyereséges vállalkozás is, hogyha van itt 600 millió.
Igen.
Tehát nem az ő pénzét teszi be, hanem lehet, hogy kivesz még ebből is valamit.
Lehet, hogy előlegezni kell valamit, és akkor...
Úristen. Mondta, hogy egy csomó szabályváltozás van, meg vagy lehet, de ha mindent egybe veszünk, akkor mennyire egyrészt kiszámítható, másrészt mennyire mondjuk, hogy szokták mondani, fair vagy igazságos ez a választási törvény, mennyire ad hasonló lehetőségeket az indulóknak?
Egy rövid szakmai megjegyzés a bevezetésnek. Van minden választási szakértő, ezt ismer, úgynevezett választási arányossági együttható. Ha ez az együttható, ez egy matematikai módon kiszámolható, az egyhez közelít a végeredményt, akkor az egy rendkívül arányos választási rendszer.
Ez a listás, ez a tiszta listás választás.
Így van. A másik, hogy ha tisztán egyéni választókerületi, vagyis aránytalan választási rendszer, akkor a kettőhöz közelít.
Nagy-Britannia.
Így van. Magyarországon ez 1,83, tehát ez világosan rámutat arra, hogy a magyar választási törvény társadalmilag igazságtalan, ráadásul olyan szavazatokkal virtuális szavazatokkal lehet mandátumokat szerezni, amit az emberek le se adtak. Ilyen, ez a pozitív töredékszavazat számítási rendszer, ahol az egyéni választókerületben győztes pártjelölt magával viszi az első és második helyezett közötti szavazat különbség mínusz egyet. És az országos listán ezzel újra sorba lehet állni mandátumért.
Mikor, ugye ennek az alapjai még a rendszerváltáskor alakultak ki, ennek a választói törvénynek akár milyen sokszor is módosult, akkor valószínűleg az volt a jó szándékú elképzelés, hogy legyen stabil kormánytöbbség. És azért elég sok olyan demokratikus országot tudunk, ami demokratikus ország, és így működik, és nem kérne lejelezzük meg a demokráciát. Igen. Aztán még a német választási törvényben is vannak
ezt ilyenek. A pozitív töredék szavazatot, ez abszolút hungarikum tekinthetjük, mert ilyen a világon nincs. A vesztes szavazatokat lehet fölvinni országos listára, és ott pótlólag az elveszett szavazatokért cserébe lehet mandátumért sorba állni. Tehát ez ég és föld a kettő közötti különbség. A rendszerváltáskor nem volt pozitív diszkrimináció ez ügyben, hanem csak a vesztes szavazatokkal számított.
Amit mond, az azért is szokott előjönni például, mert ugye az előző választásokon a Fidesz segítette ez a szisztéma.
Hat mandátummal.
Hiszen aki egy kicsit előrébb áll, az még előrébb áll.
Így van.
Most csak számtanilag mondom, nem politikailag. Nyilván, ha van egy másik párt, ami esetleg nagyobb, akkor ez őt segíteni, vagyis így az van. Újra és újra előjön, hogy majd akkor március 17-én azt kell mondani, hogy ezentúl, hiszen Tóth úr is mondta, mint nagy választási szakértő, hogy ez egy igazságtalan törvény, tegyük igazságosabbá, és ne adjunk plusz szavazatokat, vagy ne annyit annak, igen, aki egy kicsit előrébb áll.
Igen. Ez egyébként még az MSZP korában is egy korábbi elnök, Mesterházi Attila mondta, hogy nem kell ezen a Fidesz által megalkotott törvényen semmit se változtatni, mert ha mi majd jó sok szavazatot szerzünk, akkor mi fogunk 40%-kal 66%-os parlamenti többséget elérni. Ez a gondolat most is felvetődött.
Csak most a Fidesz hozza a törvényt, mondjuk akkor is a Fidesz hozta.
Igen, de most ez a Tiszába is felvetődött ez a gondolat, hogy hát jó ez a törvény, nem biztos, hogy utána újat kell csinálni.
Hát igen, de eddig a választásig nem a Tisza hozza a törvényeket.
Így van.
Tehát lehet, hogy a Tisza mondjuk egy, nem tudjuk, hogy fog törvényezni, de reméljük, hogy egy fairebb. Az, hogy a Fidesz azért kényre kedvre módosítja a jogszabályokat, azt azért tapasztaltuk.
Igen, saját haszonra.
Mondta, hogy nem igazságos a rendszer. Ugye van benne még néhány ilyen pont, ilyen például a nemzetiségi ombudsman, vagy nemzetiségi képviselő, bocsánat.
Ez az.
Aki mondjuk ilyen szempontból lehetne egy neutrális, semleges figura is, de hát valahogy ez mégiscsak ez a poszt is úgy fest, hogy a Fidesz kezébe igen. Kerül, tehát még egy szava, még egy mandátumot.
Most a közvélemény úgy tudja, hogy országos listán 93 mandátumot lehet elnyerni, és nem veszi figyelembe, hogy még meg se volt a választás, már jelen pillanatban két kisebbségi mandátum foglalt, a német és a cigány. Nem véletlen, hogy a két szervezetet de facto a kormány kisajátította magának, hiszen az ő kisebbségi országos önkormányzatuk vezetője már országgyűlési képviselő tulajdonképpen. Hát csak ez az kell, hogy elérjék az egy mandátumra eső országos listák 25 egy mandátumra eső szavazat számának a 25%-át. Tehát a valóságban nem 93, már csak 91-et lehet elosztani, hiszen az ő bejutásuk garantált.
A következő ilyen a határon túli magyarok szavazata, és ugye itt ez ketté oszlik, hogy a Magyarországhoz közeleső egykori határon túliak,
vagy és a diaszporában élők.
Ezen a szón gondolkoztam. Szóval, hogy a Londonban, Strasbourgban és a mit tudom én, San Franciscóban élő magyarok szavazata.
Ez ügyben új politikai helyzet van ki alakulóban. Egyrészt az erdélyi magyarok Tordai Tibor szociológus vezetésével már megfogalmaztak egy 4 pontból álló felülvizsgálati igényt a magyar-magyar kapcsolatokra, és ebbek egy lényeges pontja, hogy meg kell szüntetni a Fidesz kizárólagos politikai uralmát a erdélyi szavazó polgárok fölött. És ez szerintem egy nagyon lényeges dolog, mert nem egyszerűen... Igen, de már önmagában egy szervezett fellépés az egy politikai súlyt jelent. Most érlelődik Nyugat-Európában, illetőleg más távoli országokban is, a magyar diaszpórákon egy igen nagy érdeklődés a választások iránt, és hogyha ezt megpróbáljuk számszerűsíteni, de ezt most részemről is csak a jóslás kategóriának tekintsék, hogy akkora az érdeklődés a diaszporában élő magyar választópolgárok között, mint a határon túli magyaroknál. Tehát azt az előnyt, amit eddig két mandátummal határon túli magyarok megszereztek a Fidesznek, ezt kompenzálni tudhatja, vagy valószínűleg kompenzálni fogja a diaszporában élő magyar választópolgárok szavazatai.
Még akkor is, hogyha határon túli magyarok ugye levélben, és nem tudom, hogy a szavazatnak nem is kell személyesen valaki összegyűjteti, nem tudom,
így van. Civil szervezetek elmennek a vasárnapi ebédhez gyűjteni a választási regisztrációt, majd utána a szavazólap kitöltését segítik.
A többit azt mindenki fantáziájára bízom. Igen. Míg mondjuk, ha valaki mondjuk Marseille-ban él, akkor lehet, hogy azt mondják neki, hogy tessék elmenni Párizsba szavazni, ott a legközelebb.
Hát ez a Fidesznek az előző országgyűlési választáson egy óriási média hekje volt, mert elhitette a diaszporában élő magyar választópolgárokkal, hogy nekik kötelező elmenni a követségre szavazni. Holott a törvényben nem ez van. A törvényben az van, hogy az a magyar állampolgár, akinek nincs magyarországi lakóhelye, az levélben szavazhat.
Akkor is, ha Nyugat-Európában él.
Akkor is, meg ha Amerikában él, akkor is. Tehát egy ilyen átverés volt ez az egész.
De ennek meg is van az infrastruktúrája, tehát a módszerei, tehát tudhatják valahonnan, hogy...
Hát ezt a magyarországi hírközlők harsogták, hogy menjen mindenki szavazni a követségre.
Közben nem kéne.
Nem kéne, ők is szavazhatnak, tehát az előbben magyar állampolgár, nincs magyarországi lakóhelye, kérheti a levélben való szavazást.
San Franciscóból is.
Persze, minden országból. Ugye azzal,
hogy... Ezt el kell, miért nem mondjuk ezt el?
Na, hát itt vagyunk, én nem? Tudtam. Éppen mondjuk.
Helyes, köszi. Igen.
Éppen mondjuk, tehát ez sokat változtat a politikai helyzeten, és ezért van ez a nagy érdeklődés, mert azért hazajönni Magyarországra szavazni, vagy ami nincs sokkal közelebb, elmenni egy amerikai kontinensen lévő követségre, vagy konzulátusra, hát az olyan messze van, mintha valaki hazajön Magyarországra.
Igen. Hát az nem feltétlenül életszerű, igen, hogy valaki mondjuk Észak-Karolinából átmegy,
ha nem, hát...
nem tudom én, hova, Washingtonba szavazni, de levélben miért ne tenni meg?
Ez az. Na, ezt kellene világossá tenni a külföldön élő, Magyarországon lakóhelyen nem rendelkezők számára, hogy ők levélben is szavazhatnak.
Na, ma már nem jöttünk hiába. Tóth Zoltán választási és közigazgatási szakértő a vendégünk itt a Klubrádió reggeli gyorsában. Csalás. Az előző választáson nagyon sok civil megfigyelő, azt hiszem így kell mondani, ellenőr vett részt, és azért a legtöbben azt mondták, hogy hát nem az volt a csalás, hogy öt helyett azt mondták, hogy 8 szavazat, ha volt csalás, igen, hanem hát az egész rendszer, meg az emberek úgy gondolták, hogy itt úgyis csak már ahol így gondolták, főleg kis településeken, hogy egy párton úgyse lehet másra szavazni, az már előbb bevoltak őket, tehát nem a választás napján, de hogy mennyire van veszély annak, hogy mondjuk tényleg a számlálásnál, az összeadásnál, a nem tudom én minél belenyúl valaki a rendszerben. Még egy előbb választásnál ugye volt egyszer csak egy ilyen szünet, amikor az informatikai rendszer nem működött, és utána kicsit megszaladt a Fidesz szám, ami egyáltalán nem biztos, hogy csalás, de mondjuk nem erősítette a bizalmat minden esetre a dologban.
Igen. Az egyetemi tankönyvemben én azt írtam, hogy a csalásnak ez egy köznapi fogalom, nem egy jogi fogalom. Két fajtája van. Az egyik az úgynevezett primitív, vagy egy finomabban fogalmazva egyszerű csalás, amelynek két lényegi pontja van. Az egyik, hogy a választás napjára koncentrál. Tehát ott akar csalni, vagy a szavazás folyamatába, vagy a szavazatok összeszámlálása és az eredmény továbbításának a folyamatába. Ennek egy nagy hátránya van a csalók részéről, hogy ezek általában manuálisan történnek, illetőleg ezek a csalások utóbb a dokumentumai vagy a bizonyítékai felderíthetőek. Akár tárgyi bizonyítékként, mondjuk egy jegyzőkönyv átírása, de akár tanúvallomásokkal, fényképekkel, videókkal, ezek bizonyíthatóak. Tehát ezek rendkívül egyszerű, de valamilyen nyomot hagyó csalási folyamatok. Viszont a másik, az a intellektuális, vagy a amerikai választási szakértői szóval, ezek a fehér galléros választási csalások. Tehát ezek nem a szavazás napjára koncentrálnak, hanem előre hozzák a választópolgárok súlyos befolyásolásának az eszközeit, például törvényalkotás, például választási matematikai képletek, például a média eluralása és az ellenzéki média nagyon erős háttérbe szorítása, vagy a kampányfinanszírozás állami jellege, vagy a kampányba a fekete pénzek beáramlása. Ezek ugye nem a szavazásnapi ügyek, ezeket évekkel korábban elkezdik, és a Fidesz ezt tudta, ő ezt megtanulta, és alkalmazta is. Tehát úgy mennek az emberek, a szavazók nagy többsége úgy jut el a szavazás napjáig, hogy ott már nem kell neki mondani, hogy szavazza Fideszre, mert 4 éven át ezt hallotta, belement a fejébe.
Jó, de közben elment néha az orvoshoz, meg kért hasi ultrahangra időpontot, meg látta, hogy mi történik az iskolában, és akkor kinek hisz a valóságnak, vagy az a saját személynek, vagy a propagandának.
Szerkesztő úr, ez egy nagyon jó felvetés. Csak hogy az embereknek a gondolkodása a rendszerváltás óta fokozatosan megváltozott. Egyre nagyobb teret kap a gyors beszéd, a leegyszerűsített beszéd, az érzelmi ráhangolás, és a racionalitások egyre kevésbé számítanak a választási ígéretek szempontjából. Na most ezt én nem levecsmérlőleg mondom az emberekre, hanem...
Nem tudok vele sajnos vitatkozni.
Hát mert a legszegényebb társadalmi csoportok azok, akik vadul szavaznak a Fideszre, mert abba hisznek, hogy majd ők segítenek.
Miközben. Egyébként ott voltak mondjuk a 70-es, 80-as évek választásai, jó, nem volt nagy választék, ez kétségtelen.
Kétségkívül.
De hát a választás napján már nem nagyon kellett az a Fias Népfront jelöltnek izgulnia, hogy mondjuk azon, hogy 98,5 lesz, vagy 99,7, mondjuk talán ennyi volt az izgalom tárgya, és lehet, hogy ott már tényleg nem vezette senki a szavazók ceruzáját, és úgy adták össze a dolgot.
Igen, de azért, ha szükség volt rá, akkor Kádár Jánosra leadott szavazatokat országos listán 1985-ben 8%-kal csökkentették, ezzel szemben a volt korabeli szakszervezeti elnöknek, aki csak 70%-ot ért el, 8%-kal felemelt.
Tényleg, igen. Voltak. Na, hát meg azt is tudjuk, hogy milyen botrányok voltak a jelölőgyűléseken, ahol nem engedték be. De most nem is arról beszélünk, hanem a máról, hogy tudom, hogy nagyon sok országban működött, mint nemzetközi választási megfigyelő.
Igen.
Ha tegyük fel, most Magyarországot nézi ilyen szemmel, az, hogy milyen állami pénzek áramolnak be mondjuk a pártpropagandába, hogy milyen a egyirányú a törvényalkotás ezzel kapcsolatban, hogy a választással kapcsolatos bíróságokat, nem tudom, miket miként szerzi meg a Fidesz, akkor ön vagy a kollégái, akik más országból ide jönnek, függetlenül attól, hogy mi történik majd a választás napján, mondhatják azt, hogy igen, ez egy szabad és tisztességes választás volt?
Hát erre a hozzáértő választási szakértők, akik függetlenek, azt mondják, hogy az elkövetkező választás is egy félig szabad, ám de tisztességtelen és átláthatatlan választás lesz. Ezek a konkrét példák és konkrét fogalmak, amit szerkesztő úr felsorolt, mindegyik beleilleszthető. Tehát a félig szabad választás azt jelenti, hogy nem a szavazás napján lesznek a csalások. De azt is jelenti, hogy egyben nem szabadok a választások abba az értelembe, hogy azok a pártok indulnak csak, amelyek tényleges társadalmi támogatottsággal rendelkeznek, hanem a kamupártok is indulnak, akik csak pénzzel, vagy pénzzel hajtanak, vagy pénzzel rendelkeznek. Az, hogy átláthatatlan, az mutatja a pártfinanszírozás rendszere. Mert nem tudni, hogy akkor milyen hátsó utakon kap a Fidesz 4 éven át pártpolitikai hirdetésekre pénzt. Mert ezek közpénzek, csak ezt a közvélemény nem tudja, hogy van az állami költségvetésnek egy azonnali kiadás című rovata, és innét finanszírozzák a nemzeti konzultációt.
Ami pártpropaganda.
Ami pártpropaganda.
Na jó, de hány egyetem. Ilyen szervezet van, ami hát nem tudjuk, hogy vagy sejtjük, hogy milyen úton, módon kap közpénzt, és így. Teljesen nyilvánvalóan a fideszes propaganda.
Így van, tehát ezek a Fidesz politikai civil szervezetei.
Az persze szerintem fontos dolog, hogy ezeket a dolgokat felírjuk és feljegyezzük, de általában a nemzetközi gyakorlat szerint van bármiféle valódi következménye annak, hogy utána hozzáértők azt mondják, hogy ez egy félig szabad, ám de átláthatatlan és nem tisztességes választás.
Jogi következmények nincsenek. Tehát sem az ENSZ, sem az Európai Unió, sem az EBSZ jogi szankciót nem alkalmaz választási csalások detektálása, tehát megállapítása esetén. Azonban vannak politikai szankciók. Ezek a legkülönbözőbbek lehetnek, például a diplomáciai kapcsolatok csökkentése, például a jogállamiság címén egyes tagállamok finanszírozásának a visszatartása. Tehát sok minden le. Ausztriával szemben volt olyan, hogy nem fogtak kezet az osztrák diplomatákkal abba az időbe, amikor ugye szélső jobboldali kormány alakult Ausztrián.
Aztán ez elmúlt, igen, bár ha jól emlékszem, elmúlt. A szélső jobboldali kormány külügyminiszterének első útja Magyarországra vezetett a megválasztása után, az első Orbán kormány idején is rögtön találkozott az akkori, innen nézem már mérsékeltnek látszó igen. Magyar külügyminiszterrel.
Tehát úgy is mondhatnám, hogy a jószomszédi együttműködés esélyei romlanak egy ilyen választási csalás. De és ezzel egy új kutatási irányt szeretnék javasolni, mégpedig azt, hogy az ENSZ alapító okiratában, illetőleg a ezt kiegészítő politikai és emberi és politikai szabadságjogok katalógusában, illetőleg az Európai Uniót megalapozó római szerződésben a választójog olyan alapelvei szerepelnek, amelynek a vizsgálatára a magyar tudományban, tudományos világban alig alul kerül sor. Én egyedül Palotás Jánostól olvastam, illetőleg részben együttműködtem vele, hogy azt kell megvizsgálni, hogy mi ezeknek a jogoknak a nemzetközi dokumentumokban rögzített tartalma. És akkor már is urrá lehetünk azon a problémán, hogy ja, hát a tagállamok önállóak a nemzeti parlament megválasztásában, ott bármit megtehetnek, de ez nem igaz, mert ezek az alapelvek egyébként jogilag is kötelezőek. De
lennének.
Lennének, csak ezt még például a tudomány se kutatja.
Hát lehet, hogy a tudományban is van egy kis haszonelvűség vagy gyakorlatilag, ami megmarad bő elméletnek, azzal lehet, hogy nem érdemes foglalkozni. És egy pillanatra visszaugorhatunk a magyar választójog ma ismert rendszeréhez, hogy ugye az elmúlt választásokon ez mindig kérdés volt, hogy az aktuális ellenzék hogyan induljon. Egy jelölt, két jelölt, nem tudom, micsoda. Most nem ennek a politikai, bár tudom, hogy ettől nem lehet eltekinteni, átterét kérdezem, hanem csak, mert hogy ez egy politikai kérdés, hogy a Momentum visszalép, amit a DK meg nem lép vissza, de csak a számtanilag nézzük, matematikailag. Akkor mikor van a legnagyobb esélye a kormányváltásnak?
A magyar választási törvénynek a legnagyobb társadalmi igazságtalansága abból származik, hogy a magyar politikai berendezkedés, a politikai struktúra az még több pártrendszerű, amihez szakmailag a kétfordulós választás stimmel hozzá. A Fidesz megszüntette a kétfordulós választást, és ezzel egy olyan csapdahelyzetet állított az ellenzéknek, amiben az ellenzék bele is esett.
Bele masírozott.
Így van, hogy nem tudott erre megfelelő jogi választ adni. Egy lehetőség lett volna az összefogás szövetségi politikája mentén valami ernyőszervezetet létrehozni a választásokra, azonban azt elmulasztották. A másik lehetőség az előválasztás megvalósítása volt, amelyet én már 1912-ben megírtam, hogy ezt hogyan...
2012.
Bocsánat. Hát igen, nem idő. Vagyok olyan
szalad
öreg.
Szalad az idő, jól tartja igen. magát.
Ja, köszönöm. Tehát az előválasztást kellett volna tekinteni. És ami a legérdekesebb, hogy a magyar választópolgárok elfogadták az előválasztásnak a szükségességét. A pártelnökök voltak azok, akik nem álltak ki emellett, hanem csak úgy tessék, lássék, mondták, hogy lesz előválasztás, és majd a valóságban fúrták ezt az egész intézményt. Tehát ezért sem jogi, sem politikai innovációt nem tudott az ellenzék megvalósítani. Na most hát ebből a szempontból a Tisza párt szerintem nagyon jó tette, hogy fölmelegítette az előválasztásnak az intézményét, mert ennek a ő általuk kitalált előválasztásnak a lényege, hogy meg kell törni a pártelnökök kizárólagos jelölt ajánlási jogát a választásokra, és helyette a szavazó emberek, de legalább a saját pártagok beleszólását biztosítani kell a jelölt kiválasztás folyamatában. Most ez van folyamatban.
Igen, de hát ugye azért vannak olyan pártok, a Momentum mondta, hogy ő nem indul, és ez számtanilag jó. De hát ott van a fasiszta párt, mi hazánk néven indul, a DK, a kutyapárt, és akkor most nem beszélünk, tehát ezek létező
társadalmi támogatottságok.
Pártok, tehát ezeket nem venném egy kalap alá, mégse azokkal, amikről már beszéltünk, igen, amiket majd kitalálnak.
Ez egy fontos különbségtétel.
Igen, tehát ezek létező pártok, amelyek amelyek eldöntik majd, hogy indulnak, vagy nem kockáztatják-e a teljes beégést, vagy nem. Nyilván ez azért más, mint a kitalált és zavarkeltésből indított, csak zavarkeltésből
indított. Így van,
indított
pontosan. Vártok. Tehát ezek tényleges társadalmi támogatottsággal rendelkeznek. A helyzet annyiban változott az elmúlt évtizedekhez képest, hogy elvesztették nagyméretű társadalmi támogatottságukat. Most ennek az okait ne
vitassuk. Ez egy másik, ez egy fontos kérdés, de ez valóban egy másik kérdés. Ugye most nagyon leegyszerűsítve az a kérdés, hogy ezek a pártok mit kockáztatnak azzal, ha elindulnak? Tehát mit nyerhetünk akkor, hogyha 5% felett lesznek, ugye indulnak egyéniben és listán, 5% felett lesznek, és ezzel bejutnak a parlamentbe, de mondjuk mit kockáztatnak azzal, hogyha csak 4,7 lesz mondjuk, vagy 2,8 a listás eredményük, aztán hát egyéniben pedig igen, bármi más.
Az első megközelítés a veszteségre az 8 parlamenti mandátum.
Tehát ha elindulnak párt... és nem jutnak be, akkor 8-at nyer a Fidesz ezzel rögtön?
Nem biztos, hogy a Fidesz, hanem vagy a Fidesz, vagy a Tisza. Tisza.
Igen, aki a így nagyobb van, lesz.
Aki a nagyobb lesz. Viszont, hogyha 5% fölébe jutnak, akkor garantáltan kapnak 8 parlamenti mandátumot. Na most ahhoz, hogy...
Helyenként, mert pártonként.
Hát aki bejut.
Aki bejut, az minimum 8 helyet kap.
Így van. Na most ehhez azt is számításba kell venni, hogy mit jelent egy ilyen 8 mandátumnyi politikai erő a parlamentbe. Hogyha mondjuk 3 párt is bejut az előbb említettek közül, és képes egy politikai szövetséget alkotni, akár parlamenti frakcióban, akár parlamenti szövetség formájában, akkor ők úgynevezett kétharmadot blokkoló kisebbségi parlamenti frakcióra tesznek szert. Ha persze csak 2 jutnak be, és ők kötnek, akkor ez csak 16%, tehát, vagy 16 mandátum, és akkor nem tudják már ezt a pozíciót elérni. Tehát ez egy nagyon fontos elem, hogy nem csak a választás előtt kell koalícióra törekedni, hanem a választást követő frakció alakítás folyamatában is. A Tisza egyébként abban nagyot újított.
Azt egyébként könnyebb, politikailag egy fokkal könnyebb játéknak látom, annyiban, hogy az, hogy hívják az ultiba? Terített ultit terített játszanak betli. Már. Terített betli. Tehát ott már mindenki látja a másik lapját, ennyi képviselőd van, annyi, míg itt a vakon kell dönteni, tehát a mondjuk a közvéleménykutatások ismeretében.
Igen. Így például a pártelnököket egymásba meg kéne bízni. Ez ma kizárt dolog. Változni kéne.
Jó, hát ugye láthatóan a Tisza kommunikációjában, amik új ellenzéknek nevezi a korábbi ellenzéki igen, pártokat, és ha nem is ugyanolyan, de ellenversenytársnak, vagy ellenfélnek tekinti igen, ebben a dolognak. Van csak, hogyha ugye úgy néz ki a választások előtt 3 perccel, hogy ezeknek mégis valamelyiküknek legalábbis van 5% fölött komoly esélye, akkor az egészen más, mint hogyha ha nincs, és akkor ezzel azért...
Én egy lépéssel tovább mennék, azt mondom, hogy addig, amíg a választás eredményét hivatalosan ki nem hirdetik, addig nincs esély a Tiszának senkivel szövetségre lépni, és fordítva se. Mihelyt azonban kihirdetik, és kiderül, hogy a Tiszának akár az 51%-os parlamenti többséghez, akár a 2/3-hoz szükség van az általa óellenzéknek nevezett pártok mandátumaira, meg fog változni a helyzet.
Van erre egy angol mondás, hogy is van, hogy a politikában az ember néha nagyon meglepő ágyas társakat kap, vagy társakat kap az ágyban, valahogy így
hangzik. Hát ez volt az Orbán-Torgyán politikai házasság, ugye, ahol a Torgyán 88 képviselőjét visszaléptette.
Kétfordulós
választáson. Így van, de utána
azt
aztán...
Azt hogy elkerülték a börtönt a végére.
Igen.
Még nem is mindegyikük került el a börtönt. Hát ez csak egy hosszabb beszélgetés kezdte most Tóth Zoltán választási szakértővel, közigazgatási szakértővel, mert láthatóan még rengeteg ága boga van ennek a dolognak. Minden esetre a határon túli diaszporában hallgatóknak üzenjük, hogy levélszavazatnak utána nézni, ha eddig erről nem tudtak volna. Köszönöm szépen, hogy elmondta önöknek, pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet a mai műsor elkészítésében. Munkatársaim voltak Szegedi Tímea, Král Kevin, Studer Dániel és Nemes Dávid itt a stúdióban, a szerkesztő Peter Süvi. ilyen volt Dési Jánost hallották, a Viszonthallásra.